Aici, București, România. Peste câteva momente veți putea asculta emisiunea în limba maghiară, iar de la ora 10 și 20 de minute, emisiunea în limba germană.
Jó napot kívánok! A mikrofonnál Benedek Csilla. Köszöntöm Önöket a Bukaresti Rádió magyar adásának 20 perces egyházi műsorában. A következő percekben Simó Sándor, Homoród János falvi unitárius lelkész ige hirdetését sugározzuk.
Lélektől lélekig. Vasárnapi igék.
Keresztény testvéreim, egyházi beszédemnek az alapgondolatát Márk evangéliuma 14. részének 38. verséből választottam. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok, a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Tehát hallgatók, keresztény testvéreim, az éter hullámain szívem és lelkem szeretetével köszöntöm a Bukaresti Rádió magyar nyelvű adásának hallgatóit. A húsvét felé való készülődésben jól esik nekem is kifejezni gondolataimat, érzéseimet, és ezáltal magamat, mindannyiunkat felkészíteni a kereszténység egyik legnagyobb ünnepére, a húsvétra. Még elevenen él bennünk, emlékeinkben, az elmúlt tél hidegsége, zoltsága, de már a tavaszról, az újjászületésről elmélkedünk. A farsangi időszak is kellemes meglepetéseket tartogatott, és idősebbek, fiatalabbak a vízkereszt és hamvazó szerda közötti hangulatban éltük át családtagjainkkal a kellemes pillanatokat. Most pedig úgy száll fel Isten szent színe elé emberi hálánk, mint ilyenkor márciusban a föld párája. Sokat gondolkoztam, mi lenne a legmegfelelőbb téma, gondolat, amellyel meg tudnám örvendeztetni a hallgatókat, és egyben lelki megtisztuláshoz vezetne a keresztény ünnepünkre való készülődésünk közepette. Minduntalan Jézus életének utolsó szakaszára összpontosítódott a figyelmem. Ezen belül is egy olyan élethelyzetre, ami nem csak Jézus életében játszódott le, hanem ma is ott van emberi világunkban. Ezért választottam a felolvasott szentírási verset, az olajfák hegyén a Gecsemáni kertbeli történetet, ami sokat beszél Jézusnak Istenhez való közelségéről, jellemének nagyságáról, tanítványainak ismeretéről. Így választottam Márk evangéliumából a felolvasott szentírási részt. Ez a gondolat mindhárom szinoptikus evangéliumban megtalálható, de Márk meglátásom szerint sokkal tömörebben és közérthetőbben adja tudomásunkra a Gecsemáni kertbeli történetet, mint Máté, vagy éppen Lukács evangélista. Hitem és tudásom szerint ez a szentírási mondat 4 fontos dologra derít fényt Jézus életéből, és minket is ezekre tanít meg a mindennapokban. Ez a 4 dolog pedig a következő. Az első a vigyázás, az őrállás. A második az imádkozás. A harmadik a kísértésektől való szabadulás, az önmegtartóztatás. És a negyedik, az utolsó, a test erőtlensége, a lélek szárnyalása, erőssége. Jézus különlegesen ráhangolódott lelkével Isten teremtett világára. Tudta és érezte, a látható világ mögött Isten áll a törvényeivel, gondviselésével. magán érezte az ő tekintetét. Mindig, minden élethelyzetben az ő ügyét képviselte. Nem engedett a csábításoknak, tudta, hogy rábízatott egy isteni világ képviselete. A mélységekben és a magasságokban is szárnyalt, s képességeivel egy boldogabb, örömteljesebb világnak lett a hirdetője. Vigyázott a múlt törvényei fölött, de miközben ezt tette, az ószövetségi törvények betartásán túl azokat megtöltötte erkölcsi tartalommal. Ő igazi proféta volt, aki aggódott övéiért, embertársaiért, az egész világért. Csodálatosan szép az a názáreti élethelyzet, amikor szülővárosában felolvassa és magára értelmezi az ézsaiási gondolatot. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Olvassuk Lukács evangéliuma 4. részének 18. és 19. verseiben. Ezt megelőzően pedig vigyázott arra pusztában, hogy a testiek ne győzedelmeskedjenek a lelkiek felett. És ez a gondolat úgy is hangzik, mint egy hitvallás. Mire és hogyan vigyázzunk mai emberekként, személyként, családként, keresztény, magyar, erdélyi közösségként? Mert annyi érték van, amire oda kell figyeljünk személyes és közösségi téren. És mintha a mérleg nyelve a fizikaiak irányába lenne elbillenve, pedig a lelkiek tesznek boldoggá, megelégedetté, hűségessé. Második tanítása e gondolatnak az imádkozás. Tudjuk azt, hogy a Gecsemáné kertben még a leghűségesebb tanítványai is, Péter, Jakab és János is elaludtak az imádkozás közben. Jézusnak magának is kételyek vannak a szívében. Félelem és bánat üli meg a szívét, de tántoríthatatlan marad hűségében Istenhez. Az ő kezébe helyezi az életét és sorsát. Milyen szépen mondja Márk evangéliuma 14. részének 36. versében: Atyám, minden lehetséges néked. Vidd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Imádkozunk-e eleget? És hogyan imádkozunk? Amikor bajban vagyunk, az már csak természetes, mert akkor saját akaratunkat akarjuk Istentől megvalósítatni. Ha nehézségeink adódnak, és már nem lehet földi erővel, törvényekkel valóra váltani, akkor Istenhez menekülünk. De mi van az egyszerű hétköznapjainkban? Mert az imádság a vallásosság fokmérője. A vallásos Istenben bízó ember minden nap rendszeresen imádkozik. Az imádkozó ember tudja, hogy nem Istennek, hanem az embernek van szüksége a változásra. És mi elszunnyadunk, elalszunk az örök értékek és igazságok mellett. Az imádkozásban és az erre adott válaszokban Isten ad eligazítást életünk kérdéseire. Jézus tanította közismert imádságunkat, a mi atyánkot, de az ebben kérteket vajon gyakoroljuk-e eleget? Isten dicsőítését és az ember szeretetét, élethelyzeteinket nem tudjuk megváltoztatni máról holnapra, de egy emberit, Istennek tetszőbb holnapot fel tudunk építeni. Ez pedig csak imádsággal és munkával lehet. És az imádság indíthat el ezen az úton, az isteni és emberi úton. Az imádság olyan bennünk rejlő titkos erőket szabadíthat fel, ami képessé tesz a megújulásra, életmódunk megváltoztatására. Az erős egyéniségek mindig is nagy imádkozók voltak. Belső, meghitt lelki életet éltek. Összhangban volt a lelki életük a fizikaival. Az imádság megtanít és késztet bennünket egy belső látásra, hibáink feltérképezésére, de főleg arra, hogy megláthassuk a mellettünk élő emberekben, családtagokban a testvért, Isten teremtményét. Harmadik tanításom ennek a szentírási versnek a kísértés, mert mindannyian naponta kísértéseknek vagyunk kitéve. Kísért az idő rövidsége, a pénzvágy, az önzőség, a magunknak valóság, a hatalom, a siker, a társadalmi pozíció, és még sorolhatnám. Minden, ami velünk történik, a döntéseink nem mások, mint a kísértésekre adott válaszaink. Tudjuk, hogy Jézus a pusztában 40 napon keresztül próbára volt téve. Hivatása tudatosításában ő sikeresen oldotta meg a kérdéseket. Istenre hivatkozik a válaszaiban, és őt látja egyedüli hatalomnak és erőnek, aki az embert üdvözíti ebben a világban. Máté evangélista mondja a 16. fejezet 26. versében, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt val. Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért. Kísértés, testvéreim, az alkohol. Mert emberi életek mennek tönkre, és családok hullanak szét, mert a székely magyar ember jókedvében és bánatában is a túlzott alkoholfogyasztást gyakorolja. Kísértés gyerekeink és fiataljaink számára a kábítószer, mert ismeretlen szerek láttak közvetlenül nálunk is napvilágot, amelyek felismerhetetlen károkat okoznak az azt fogyasztókban. Annyira megváltoztatja a tudatot, hogy az ember már nem is viselkedik úgy, mint a teremtés koronája. Leépül az emberben éppen az, ami emberi. Kísértés a pénz, mert a pénz az anyagiak rabságában az ember kivetközik emberségéből. Már nem az ember van a középpontban, hanem a pénz, pedig a pénz csak egy eszköz kellene legyen. Jelen van társadalmunkban a hűtlenség, pedig egykor mindenki örök hűséget fogadott a házastársának, s ameddig jól megy dolga, addig kitart, de ha már baj van, akkor attól menekülni kell. Pedig senki nem menekülhet el önmagától, önző vágyaitól. Kísértés a két világuság. Az, hogy vallásosak vagyunk a templomban, aztán a hétköznapokban szinte semmibe vesszük az erkölcsi törvényeket. Az ember nem egymásnak a segítője lett, hanem a farkassa, az irigyese a kerékkötője. Ha valakinek jobban megy, mint nekem, akkor az már lop, hazudik és csal. Ez a mai társadalom meglátása. Már szinte nincs is igazságérzetünk. Ezért van szükségünk megújulásra. És a feltámadás ünnepe felé közeledve önmagunk megtisztítására. Ezt a megtisztulást, megváltozást elsősorban nekünk kell gyakorolnunk. De közösségi vezetőknek is, egyháziaknak és világiaknak, mert rájuk sokat bíztak. A kísértésekben helyt állni, lelkiismeretünket tisztán megőrizni, időről időre bűnbocsánatot kérni nekünk is kötelességünk, mert a lelkünk erre vágyik, tisztává lenni, Istent megtalálni. E szentírási mondat negyedik tanítása a test gyengesége és a lélek erőssége. Isten úgy teremtette az embert, hogy születése pillanatában a legmagatehetetlenebb lény a földön, aztán erejével és értelmével uralma alá hajtja a földet, melyet megkapott. Aki volt már beteg, vagy idős kort ért meg, az tudja, hogy elfogy, elhagyja az ereje. Szépen fogalmazza meg a Zsoltár író a 71. Zsoltárban, nevessel engemet az én vénségemnek idején, mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engemet. Sokszor azt hisszük, hogy a testnek és a léleknek az a célja, hogy itt ebben a földi életben beteljesülést nyerjen. Hogy mindent itt kell megvalósítani. Amíg ezt hisszük és gyakoroljuk, addig a test és a lélek fogságban van. Szenvedélyeink, kísértéseink a rabságában. Amikor viszont megértjük, hogy a test csak materiális szinten mozog, de a lélek szárnyal, és nincsen korlátja, akadálya, akkor a halhatatlanság, az örök élet és üdvözülés kerül életünk középpontjában. És megérezzük, hogy Isten elhívott az ő országába, akaratának teljesítésére, a jó cselekedetek gyakorolására. És a földi életünkkel munkálhatjuk lelkünk üdvösségét, az élet, a lélek halhatatlanságát. Húsvét felé közeledve az evangélium üzenete hozzád is szól, és én ezt négy mondatban foglalnám össze. Légy vigyázója és őrállója a te személyes, családi és közösségi életednek. Másodszorban imádkozzál, és ápold az Istennel való kapcsolatodat, aki téged megalkotott, és egyszer számon kéri tőled életedet és lelkedet. Harmadsorban állj ellene a kísértéseknek. Minél nagyobb a nyomás rajtad, annál több erőt kapsz a nehézség legyőzéséhez. Negyedsorban tested a lélek temploma. Állítsd helyre, és tartsd meg a kettő közötti egyensúlyt. Dávid Ferenc, egyház alapító első püspökünk gondolatával kívánok feltöltődést a nemzeti ünnepünkön, és lélekben felemelő megújulást húsvét alkalmával. Szárnyad van lelkem, meg ne tagad magad. Isten gazdag áldása legyen mindannyiunk életén, szent lelkével tisztítsa meg cselekedeteinket és mindennapjainkat. Most és mind örökké. Amen.
Simó Sándor Homoród János falvi unitárius lelkész ige hirdetését hallották. Adásunk végén megköszönöm figyelmüket, Benedek Csilla vagyok, kellemes vasárnap délutánt kívánok, viszont hallásra!